Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örülnek az Isten angyalai az égben egy megtérő bűnösön, inkább, hogy nem mint sok igazon, kinek nincs szükségük megtérésre. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, fennállva első zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 238. énekünket keressük ki, és énekeljük el valamennyi versszakával. Yeah. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 24. részből.
Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én, az szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam. A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged a te szövetségedért. Köszönjük, Urunk, hogy amit te megígértél, azt nem vontad vissza, hanem a végletekig megtartottad, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy szövetséget kötöttél az emberrel, szövetséget kötöttél, Úrunk, egy néppel, és szövetséget kötöttél Jézus Krisztusban a világ minden emberével, hogy életük lehessen. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, azt, hogy a te kereszthalálod ennek a szövetségnek a záloga. Hogy a végletekben, halálodban, életedben mindent odaadtál azért, hogy mi megmenekülhessünk, hogy nekünk jövőnk lehessen. Bocsáss meg, Urunk, hogyha mi pusztán erre a világra gondolunk, amikor életről beszélünk. Bocsáss meg, hogyha csak a mi jólétünk, egészségünk, szellemi frissességünk, a mi biztonságot adó anyagi létünk fontos a mindennapok világában, és elveszítjük, mintha homokot vennénk a kezünkbe, vagy vizet, az örökkévalóságot, a legnagyobb kincset, ajándékot, amelyet Jézus Krisztusban készített számunkra. Azért imádkozunk most, Urunk, hogy ez a restségünk, ez a süketségünk és ez a tehetetlenségünk szűnjön meg. A bűnnek minden hatalmát vedd le rólunk, hiszen megváltottál bennünket a kereszten, és add, hogy rólad szóljon-e mai nap, add, hogy megértsük a te üzenetedet. Sokszor kérjük, Urunk, hogy ne emberi szólam, gondolat legyen mindaz, amit hallunk egy régi igéből, az apostolok történetéből, ne egy vádiratnak, egy pörnek a megismétlése, más szavakkal való elmondása hallatszódjék, hanem olyan üzenet, amelyet forgathatunk a szívünkben, mint ahogyan teszik ezt oly sokan a szentírási időkben, és teszik ezt oly sokan ma is, szent lelked munkájaképpen. Add, hogy az üzenet az mindig a legfontosabb legyen, és hogy életre vezessen bennünket, olyan életre, amelyre csak Krisztus tud bennünket vezetni. Ezért kérjük, hogy ma se hagyj el bennünket, légy jelen közöttünk, szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 162. énekünk 7. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 24. részben az első 9 versben, majd a 21. verset olvasom még hozzá. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel, meg egy Tertullus nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosít a számunkra nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára te gondolkodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgasd meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényeink szerint akartuk elítélni. Lísziász ezredes azonban odajött, erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha kihallgatod őt. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Pál pedig így szól: vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valami vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak ma engem előttetek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan az imádságban is kértük Urunkat, nem szeretném, hogy egy tárgyaló terembe kerüljünk most, és minden részletét ennek a pörnek, a panasznak és a védekezésnek most újbegyre szedjük, és nem is az a célunk, hogy a beszédeknek a minőségét elemezzük, mert egyébként kitűnő beszédek ezek a maguk helyén. hanem azt az üzenetet kell megkeresnünk a mai napi Újszövetségre rendelt igéből, amely számunkra is erőforrássá, tanítássá, bátorítássá, vagy éppen tükörré lehet. Ezelőtt azonban néhány mondat erejéig mégis lássuk, hogy miről van szó, hogyan kerülünk most ide, hogyan állunk mi is a helytartó előtt, kik azok a szereplők, akik megjelennek, miért is fontos megértenünk, hogy miért hangzik el ez a panasz, és hogyan védekezik ezért Pál. Azt olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben, hogy Pál életének az utolsó nagy állomásához közelítünk. A 23. részben Isten egy bátorítást ad az apostolnak, és a 24. fejezettől a leírás mindent ez alá rendel majd, hogy Pálnak, Krisztus elhívott szolgájának el kell jutnia Rómába, az akkori fővárosba. Ez a teológiai pozíciója ezeknek a soroknak. Mindent vállalj, értem, el kell jutnod a fővárosba, a császár előtt kell bizonyságot tenned az élő Jézus Krisztusról. És Pál így áll bele tulajdonképpen ezekben a hetekben, hónapokban, ezekben az években, hogy Istentől kapott küldetését teljesíti majd, amelynek vannak apróbb és vannak nagyobb állomásai. Sőt, hogyha ennek a teológiai értékelését is nézzük, akkor azt is kimondhatjuk, amit nem könnyű, mert nem népszerű ma kimondani, hogy azért, hogy beteljesítsd ezt a küldetésedet, ezért szenvedést fogsz kiállni. A konkrét esemény mögött pedig, nem a teológiai, nem az isteni küldetés mögött pedig az áll, hogy Pál visszaérkezik Jeruzsálembe, és bemegy a templomba. Nagyheti bűnbálati alkalmunkon én hosszan ecseteltem, hogy hogyan is nézett ki Jézus korában a templom. Nem mondom el minden részletét, de néhány pontját azonban ide kell hoznom. A templom nem ilyen, mint a miénk, hanem több ezer négyzetméter, általában nyitott csarnok, hatalmas udvarak. Udvarok egymásban nyílása jelenti a templomot, amelynek van egyfajta hierarchiája, egyfajta egymás fölé való rendezettsége is. Amikor az ember megérkezett a lépcsőkön, akkor először a pogányok udvarába lépett be. És a pogányok udvarában nagyon sok esemény történt, de a legfontosabb üzenete a pogányok udvarának az, hogy a pogányok is beléphetnek a templomba. Azok, akik az egyisten hitet szeretnék. A világvasárnapi történetben éppen azért űzi ki Jézus ebből az udvarból, ez egy oszlopcsarnokos udvar volt, a pénzváltókat és az állatkereskedőket, mert azt mondja, hogy a biznisz, az adók-veszek helyévé tettétek a templomnak az udvarát. Hát a pogány embernek nem ezt kellene látni, hogyha már beljebb nem mehet, a kapun túlra nem mehet, akkor valamit meg kellene értenie Isten dicsőségéből. Ti pedig, ahelyett, hogy itt minden ember imádkozhatna, a rablók barlangját teremtettétek meg. Ez Jézusnak a nagy vágya a több ezer négyzetméteres templom udvarral szemben, hogy ahol volna esély még mindenkinek találkozni, megérezni, megtapasztalni valamit Isten szentségéből, az egész egyszerűen a kereskedés színterévé lesz. És hogyha pogányok udvarából megyünk, mehetnénk tovább, akkor be kell lépnünk először az asszonyok által is használt udvarba, de figyeljétek a megfogalmazást, itt van egy határkő. És a határkőnek a felirata pedig a következő. Egy nem zsidó se lépjen be az oszlopon belülre, a szent helyet körülvevő udvarra, akit rajta kapnak, maga okozza a halálát. Ez a határkő, A pogányok udvarán túl, az asszonyok udvarába ez a felirat látni vár mindenkit. Aki túllép, megfogalmazás megint érdekes, maga okozza a halálát. Ez azt jelenti, hogy szabadon meggyilkolható. Elvehetik az életét. És nem magyarázom tovább a templomnak a belső szerkezetét, az most nem ide tartozik, de Pált avval vádolják meg, hogy pogányokat vitt e határon túlra. Hogy bevitt olyanokat, akik nem jogosultak a templom belsőbb részébe belépni. És ennek pedig az a következménye, hogy szabadon lehet ítélkezni Pál felett, az ítélet pedig halál. Megölhetik. És a textusunk arról szól, hogy amikor megjelennek a zsidó vezetők, a főpap, a vének közül néhányan, és egy Tertullus nevű ügyvéd, akkor szemrehányást tesz, nagyon finoman, szemrehányást tesz a helytartónak, aki a Pilátus utáni helytartó, hát hogy jött egy ezredes, egy Líziász nevű ezredes, és beavatkozott. Kivette a kezünkből a törvénykezésnek a jogát. És most ezért van ez a pör. Ezért vagyunk előtted helytartó. Ezért jött el a főpap, ezért van itt a vádlott, ezért vagyunk itt mindannyian, hogy ezt az ügyet végre tisztázzuk, de ami meglátásunk szerint, a belső törvényeink szerint nincs sok tisztázni való, meg kell ölni. Kedves testvérek, hogyha most tovább lépünk, és a tárgyaló teremben kívül saját magunkat vizsgáljuk, akkor azt kell mondanom, hogy ilyen helyzetek a mi életünkben is lehetnek. Amikor a közömbösség, vagy éppen a rossz hiszeműség vesz körül bennünket. Amikor meg kell állni a vádaknak a pergő tüzében. Amikor valamit citálnak, valamit mondanak, valamivel vádolnak. És ez igaz lehet közösségileg, és igaz lehet egyénileg is. Mert rossz hiszeműség és közömbösség ma is van. És hogyha szembe vesszük, és kezünkbe vesszük a Szentírást, akkor azt vesszük észre, hogy erről panaszkodnak bizony a proféták az ószövetségi időkben. Erről panaszkodik Pál apostol is az újszövetségi időkben. És ez volt az első századok mártírjainak is a bizonságtétele. Hogy egy ilyen felleg veszi körül az ő életüket. Itt is igaz, amit néhány héttel ezelőtt mondtam, hogy összetéveszthetetlen az, hogyha a saját magunk hitvánsága miatt vádol bennünket a környezetünk, azzal, hogyha Krisztusért érnek bennünket csapások, és ezért egy nagyon fontos önismeretre van szükségünk. Hogy mindaz, ami kín és ütés ér, az a magunk hitvánsága miatt történik, vagy pedig a Krisztusért vállalt szenvedés. Mert ebben a helyzetben egy egyén, vagy éppen egy közösség is teljesen egyedül van. És át kell élnie azt, hogy tulajdonképpen elhagyatott. Sok-sok bizonságtétel szól erről, hogy egyedül vagyok. Pál itt, ebben a pörben egyedül áll. Vele szemben pedig egy nagyon jól megkomponált csapat. A főpap, a vének néhányan, akik elkísérik, és egy Tertullus nevű ügyvéd, akit azért fogadnak meg, ezt még tegyük oda zárójelbe, mert egy főpap az nem beszél egy pogány helytartóval. Kell valaki, aki latinul, vagy éppen szerintem ott görögül szót ért a helytartóval. Inkább megfizetik, hogy legyen valaki, aki képviseli így az ügyünket. Ennek bizonyos értelemben teológiai oka is van. Pál pedig teljesen egyedül áll. De minthogyha ugyanezt élné át az Ószövetségben, egy ilyen nehéz szituációban Illés is, amikor azt mondja, egyedül maradtam, Uram. Nincs senki, aki velem lenne. Egyetlen egy harcos van itt Áhábnak az idejében. Mi itt küzdünk avval a nagy pogánsággal, ami történik. De hát, Uram, én kevés vagyok. Nincs tovább. Elhagyatott vagyok. Hányszor élik meg ezt közösségek is? Egyedül maradtam, mint közösség, avval, amit képviselek egy településen, egy országban, a világban. Oly sokszor igazít el engem egy ilyen magányos helyzetben, vagy magányos állapotban, az, amit a 20. század nagy mártírja ír egy versében, Dietrich Bonhoeffer, hogy ki vagyok én? A vers így szól, hogy ki vagyok én? Gyakran mondják, cellámból úgy lépek elő, derűsen, nyugodtan, keményen, mint várából a földes úr. Ki vagyok én? Gyakran mondják, őreimmel úgy beszélek, szabadon, tisztán, kedvesen, mintha parancsnokuk volnék. Ki vagyok én? Azt is mondják, sorsomat úgy viselem, mosolyan, nyugodtan, büszkén, mint aki váltig győzni szokott. Az vagyok, aminek mondanak? Vagy csak az, aminek magamat ismerem? Kalitkába zárt madár, sóvárgó, nyugtalan, beteg, aki levegőért kapkod, fuldokol, színekre, virágra, madárdalra vágyik, jó szóra, baráti melegre, dühíti oktalan erőszak, kicsinyes bántás, hánykolódik nagy dolgokra várva, tehetetlenül aggódik, messze van barátja, imádságra, gondolatra, alkotásra fáradt, szíve üres, kész már mindentől búcsúzni. Ki vagyok én? Ez vagy amaz? Hol ez, hol amaz? Egyszerre mindkettő, másokat ámító, magában sápító hitvány alak, vagy vert had fut bennem szanaszét a már kivívott győzelem elől. Ki vagyok én? Váltik, faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, te tudod, ismersz. Tiéd vagyok én, Istenem. Kedves testvérek, amit először megértettem, és megérthetünk ebből a perből az, hogy Pál élete, reménysége, fegyverzete, maga az Isten. Semmi másra nem számíthat, csak Isten beavatkozására. És lehet, hogy lehetetlen vádak keresztüzében kell megállnia, mégis nyugalma és békessége van, mert tiéd vagyok, én Istenem. Calvin így ír erről, ezért ha valamikor megtörténik, hogy egy magára hagyott kegyes ember az ellenségnek nagy száma ostromába kerül, gondoljon az ilyen történetre, és a rettegés helyét váltsa fel a bátorság, miként Dávid is int az ő példája által, ha tábor fog körül, nem fél szívem, mivel te velem vagy, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Az első üzenete, testvéreim, ennek a pernek, amely majd 2000 évvel ezelőtt történt, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy Isten velünk van. Ő a mi pajzsunk, oltalmunk, várunk, ahogyan a reformátorok is megértették a Zsoltárból mindezt. A második, amit egészen konkrétan megérthetünk ebből a panaszból és ebből a tárgyalásból, az, hogy bizony vállalni kell Krisztust. És amikor vállalom Krisztust, hogyha megvallatnak, egy nagyon szép énekünk mondja ezt, szinte refrénszerűen, megvallatják hűségemet, akkor is róla kell beszélnünk. Tudjátok, van úgy, hogy az ember olyan pergőtűzbe kerül, amely hirtelen haragnak a következménye. Ismerjük ezt. Én magam is ismerem, hogy miért az, amikor az ember úgy fellobban, hirtelen úgy elővesz egy lelki kardot, és akkor úgy sebezget vele, aztán utána bánja a dolgot. Ez a lobbanékonyságnak a következménye. De itt ebben a történetben nem azt olvassuk, hogy Pált egy ilyen lobbanékony csapat venné körül, hanem egy előre megtervezett skandallum, csapda helyzet adódik. A 23. fejezetben azt olvassuk ugyanis, hogy pont ezért a panaszért, amit az előbb elmondtam, és azért, mert az ezredes beavatkozott, a hatalom kimentette Pált, többen, 40 fő azt a fogadalmat tette, hogy addig nem eszik és addig nem iszik, amíg Pált meg nem ölik. Ez a fajta vakbuzgóság, amit itt most olvasunk, ez nem a hirtelen haragnak a következménye, hanem a megátalkodottságnak a következménye. És Pál a vádlottak padjára kerül. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy nem olyan rossz pad ez, mert a vádlottak padján korábban ott ül Jézus is. És szinte megismétlődik a nagy per Pilátus előtt. Amikor Krisztust kérdezik, hogy te vagy-e a Messiás. És azt hiszem, hogy ma nagyon sokszor kerül Jézus a vádlottak padjára. Sőt, azt is gondolom, hogy ma nagyon sokszor kerül Isten a vádlottak padjára. Valamikor a szószoros értelemben, valamikor pedig az átvitt értelemben, amikor Istent ültetjük oda, hogy miattad történt ez. Hogy te vagy ennek az oka. Te vagy az, aki mindezt létrehoztad. Ilyen a világ. És amikor Pál ott ül a vádlottak padján, nem cseréli össze magát az élő Istennel, nem cseréli össze magát Jézus Krisztussal, hanem azt mondja, a bűnösök között az első vagyok én, de Krisztusért mindent kárnak és szemétnek ítéltem az életemben, ezért kész vagyok odaülni a vádlottak padjára is, akkor el kell tudnia mondania azt, hogy ő kicsoda. El kell mondania azt, amit Dietrich Bonhoeffer így fogalmazott meg, hogy tiéd vagyok, Uram, tiéd vagyok, Istenem. És Pál is elmondja az ő életét. Elmondja az ő gondolkodását. Elmondja az ő hitének a mértékét. Bátran vall Jézus Krisztusról. Bátran elmondja azt, hogy akit itt az úton járónak, vagy a názáreti követőjének mondanak, az vagyok. Jézus Krisztus gyermeke és tanítványa vagyok. De ez nem azt jelenti, hogy elfeledném azt, hogy honnan jöttem. És kedves testvérek, sokszor vita van bennünk az Ószövetség, meg az Új Szövetségnek a kapcsolatáról, annak a szerepéről, előkészítéséről, és itt Pál nagyon őszintén azt mondja, hogy mindent, amit az Ószövetségben a proféták mondanak, az az enyém. Csak tudom, hogy ez elvezetett engem Jézus Krisztushoz. Tudom, hogy az Ószövetségben van törvény, de nem a törvény által van a megigazítás, hanem Krisztusban van a megigazulás. Vajon van-e ilyen bátor kiállásunk azokban a pillanatokban, amikor a hitünkről kérdeznek minket? Nem arra gondolok, vagy nem csak arra gondolok, hogy most, hogy itt állunk a szószéken, és palástot viselünk. Eszembe jut egy pont egy évvel ezelőtti történet. Biblia órán biztosan elmondtam már. Lehet, hogy névvel, lehet, hogy név nélkül mondtam. Most névvel fogom mondani. Egy évvel ezelőtt gyermektáborban voltunk, és a gyermektábornak az egyik anyaga Nehémiás könyve alapján az volt, hogy visszafordulni a Szentíráshoz. Ott van egy nagy páska ünnep, és ott újra felolvassák a törvényt, és milyen fontos a Szentírás nekünk, és amikor a Szentírásnak a személyességéről beszéltem, akkor mondtam a gyerekeknek, hogy az életemben mit jelent egy-egy bibliai ige, milyen életfordulásokat adott, milyen útmutatásokat adott, és elmondtam a lelkészi hivatásomnak az igéjét a Krónikák könyvéből: fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. És én mondtam, hogy én ezért lettem lelkipásztor. Amikor játszottunk, eltelt a nap, este a foci után az András fiam jött oda hozzám, és azt kérdezte, hogy apa, tényleg ezért? Tényleg ezért? Ezért az egy mondatért? Ez olyan megható meg egy apának, egy olyan szívbe markoló pillanat is ez, hogy ott most nem arról van szó, hogy palástot visel az ember, meg hogy síp van a nyakában, mert nem táborvezető, hanem amikor bizonságot lehet tenni azok között is, akiket a legmélyebben szeretünk. És azt mondani, ezért fiam. A bizonságtételnek én nem csak azokat a helyzeteket gondolom, amikor tárgyalóteremben vagyunk, amikor minden kész, amikor olyan gyönyörűen vagyunk, ez megkomponált ez az egész. Hanem amikor a váratlan helyzetekben azt mondhatjuk, hogy ezért. Mert azért Uram, Istenem, Jézus Krisztus, amikor nem hivalkodva tesszük ezt, hanem azokban a legmélyebb pillanatokban, amikor kimondhatom azt, hogy ő, az élő Krisztus, az én Uram. És ebből nem tudok engedni. Nem azért, mert ez a világ ne tudna belőle engedni, hanem azért, mert Jézus Krisztust megismertem, és Jézus Krisztus adott feladatot az én életemnek. És ennek a szakasznak ebből a szempontból a kulcsa az, hogy az Isten élő Isten. Az Új Szövetség így fogalmazza meg, mi pedig így mondjuk bátran: feltámadott Isten. A záró énekünk egy húsvét ének lesz, pont ezért. Mert Pál azt mondja, hogy ebben a szituációban, ahol vádolnak engem, hogyha a magam életét most kiterítem, akkor csak egy dolgot tudok mondani, hogy a Krisztus él, és hogy van feltámadás, hogy van örök élet, hogy ezt kaptam Istentől ajándékba. Ha van vádpont, akkor ez lehet az. Ezt pedig vállalom. Vállalom azt, amit egyesek bolondságnak mondanak, mások pedig botránkozásnak, hogy egy másik szinonimáját mondjam annak, amit itt most már többször elmondtam. És vállalom azt is végül, hogyha az üzenetet keressük, hogy ezért szenvednem kell. Szenvednem Krisztusért. De sokan mondják azt, hogy ez a legnehezebb a kereszténységben. De Isten nem ígér szenvedésmentes életet. hanem azt ígéri, hogy jutalmunk az, hogy a mennyben fel van írva a nevünk. És kedves testvérek, sokszor ezt elfelejtjük. És néhány évre, évtizedre, néhány emberöltőre próbáljuk megtervezni a mindennapjainkat. Becsületesen, dolgosan, szorgalmasan, olyan sok szép emberi példáját látom ennek, de minthogyha az üdvösség olyan volna, ami kihullik a kezeink közül. Mint amikor homokba nyúl az ember, és nem marad a végére semmi. Mint hogyha a vizet szeretnénk kimerni a tenyerünkkel egy-egy kannából, edényből, és látjuk, hogy ez értelmetlen. Pedig ennek az igének a végső záloga ez, hogy fel van írva neved a mennyben. És hogy mindaz, amiért harcolunk és küzdünk, és amit megteszünk itt ebben az életben, az nem néhány évnek a munkája, nem néhány évnek az építkezése, mert ezek oda lehetnek, oda vesznek. Ha most visszalépek egy pillanatra a bevezetőhöz, akkor azt kell mondanom, hogy 2 év múlva már nem ez a helytartó, 2 év, és a helytartó oda lesz. Aztán feljegyzik az egyház történészek, a római egyház történészek, hogy 1 év múlva ráadásul meghal. Aztán azt is tudjuk, hogy ez a nagy építkezés, ami körül most zajlik ez a pör, a templom felújítása, ez egy majd 1 évszázados beruházása volt akkor a zsidóságnak. Ez a 3. nagy templom renoválás, mondjuk így, ez renoválás, nem építés. Volt az 1. templom építés Salamon idejében, azt lerombolják a babiloniai csapatok, aztán újraépítik a templomot, amikor hazatér a zsidóság a fogságból, és nagy Heródes király Jézus születése környékén azt mondja, hogy annyira romos már a templom, hogy kezdjük el felújítani, tehát azt mondjuk, hogy ez Krisztus születésének a környéke. Ez a munka, a templom felújítása 60-ig tart. 60 esztendőn keresztül építik a templomot. És utána a 70. esztendőben pedig megjelenik egy római parancsnok, Titusnak hívják. Az egész templomot úgy lerombolja, hogy abból csak az a néhány tonna kő marad, amit ma siratófalként ismerünk. Pál bizonságtétele után 10 évvel a templom eltűnik. A mai napig, 2000 év óta néhány tonna kő marad belőle a siratófal. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ezért fontos az üdvösségnek a bizonyossága. Az az örök, amit Isten adhat az ember számára. És amilyen bizonyossággal Pál ezt itt kimondja, elmondja, és saját személyében meg is vallja. Ott kezdtük a mai alkalmunkat, és most itt is fogom befejezni, hogy Dietrich Bonhoeffernek a versét olvastam fel, amelyet sokszor citálok a gyülekezet előtt. Most egy másikat olvasok, ami hasonlóan önvizsgálatra indító vers, Gyida Jenőnek a verse, ez pedig ezt a címet kapta, hogy Hálóing nélkül. Fölvettem és némán eltűnődöm, mi is lett tegnap este engemet. Ruháimat már szálig levettem, még nem vettem föl hálóingemet, egyedül álltam kisé tétovázva a szobámban, egyedül és mesztelen, és a villanyt aztán lassan elcsavartam, irtózatos sötét lett. Esztelen és irgalmatlan végtelen sötétség, este, melynek már szinte teste van, a pillanatok estek és zuhogtak, és én dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, és ki tudja, reggel virrad-e ilyen sűrű sötétre még, és nem nyele magába mindörökre kátrányos fekete sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz volt, rossz gondolat, vers, csók, kihűlt falat, és annyi régi sápat ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen, és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt, csak a ruha, kabát, kalap, harisnya és cipő volt. Nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd az zord hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szál ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, kit köszönteni illik, nem vagyok senki teremtett asszony szeretője, se lapok munkatársa nem vagyok, se kertyapajtás, se törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr nem vagyok többé, se vándor, aki meredélyre kaptat, se út, se cél, se költő sem vagyok, csak ember, aki minden idegével lágy, takaró, s melengető vacok után sír, és csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog. Hát, keresztény testvéreim, ilyenek azok, akiknek nincsen álarcuk, nincs több arcuk, mint szószéken, haldokló mellett, vagy táborban. Ilyenek azok, akik a Biblia Krisztusáról tesznek tanúságot, nem egy humanista minden bűnt és a bűnössel együtt mindent elfogadó Isten pótlékról, hanem Jézus Krisztusról, mint ahogyan Pál is teszi itt az ő perében, kihallgatása közben. Igen, testvérek, az alapállásunk gyakran mesztelenség, vacogás Isten előtt, és mégis remény, bizalom abban az Istenben, aki él, aki megváltott, aki szeret bennünket, aki előtt ott lehet az egész életünk. Az utolsó gondolat sem az enyém, Ravasz Lászlótól kérdik, hogy mi lesz a református egyházzal. És azt mondja Ravasz László, hogy aki hívő reformátust látott élni és meghalni, annak nem kérdés, hogy van-e az egyháznak jövője. Mert a feltámadott Krisztusba vetett reménységben élünk, akinek szeretetétől sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem angyalok, sem eljövendők, sem jelenvalók, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, és semmiféle más teremtmény nem választhat el. Hát ezért kérdez bennünket ez az ige, hogy mi olyanok vagyunk-e, olyan példát adunk-e környezetünknek, családunknak, amelyet a Krisztusért való szolgálat, a Krisztusért való élet és a Krisztusért való meghalás jellemez. Nos hát egy ilyen tárgyaló terembe léptünk be, ahol Pál ez utóbbit képviselte. Krisztusért mindent. Amen. Kedves testvérek, fennállva válaszoljunk az igére. 295. dicséretünket énekeljük mindkét versszakával.
Thank you. sírhon, egyedül így ösztes vagy, gyenge hídben biztos engem. Készíts arra, hogy én lelkem, láthat majd benn, ó Uram, mind örökké boldogan.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy az apostolok élete, szavai, azok evangéliummá lehetnek bennünk, üzenetet formálsz akár ezáltal is, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, a legnagyobb kilátástalanságban is ott lehetsz velünk. Engedd, hogy megvalljunk téged, mint élő Urat, üdvözítőnket, aki megadott Krisztusban az üdvösséget és az örök életet. Ne hagyd, hogy mindez kihúljon a kezeink közül, hanem legyünk ennek bátor felismerői és megvalói minden körülmény közepette. Urunk, a te kezedbe helyezzük azokat, akik egyedül vannak, és azokat is, akik most közösségbe indulnak. Így könyörgünk, Urunk, gyermektáborunkért, és így könyörgünk az ott szolgálókért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik magányosan, betegen töltik ezeket a forró vagy éppen hűvös, viharos napokat. Könyörgünk azokért, akik nehezen viselik az időjárásnak ilyen változását. Könyörgünk azokért, akik belsőleg vannak ilyen viharokban, akik keresik önmagukat, és talán most szembesülnek avval, hogy másnak mondja őket a környezetük, és másnak érzik saját magukat. Te mondhatod meg, Urunk, hogy mi kik vagyunk. Aki téged keres, annak kérünk, hogy mutasd meg önmagadat, szólítsd meg egy-egy igével, szólítsd meg önmagaddal, hogy megismerje Krisztust, életünk Urát, megváltóját. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy ez történhessen a táborban is. Kérünk, hogy óvd meg bennünket betegségtől, olyan kalandoktól, amelyek kárunkra lennének. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházban lévőkért, a megfáradtakért. Könyörgünk, Urunk, azért a házaspárért, aki a jövő héten indul el a közös élet útján, rendezik életüket, mint ahogyan tették ezt az esztendő folyamán már, mikor gyermeküket megkeresztelték, mikor konfirmált egyikük, most pedig ad, hogy úgy induljanak el felét, hogy életük, közös életük is áldásos lehessen. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért, minden keresztény felekezetért. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd legyünk bátor tanúságtevőid ebben a világban. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel ajánljuk gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb számát, vigyük el bátran, olvassuk és olvashassák minél többen. A holnapi napon táborba indulunk gyermekeinkkel, Nova Idrányba, nagyon szépen köszönjük a táborhoz kapott felajánlásokat, tartós élelmiszer adományokat, az előkészítő, szállító munkában való segítséget. Napközi gyermektáborunkat is hirdetem, augusztus 15-től lesz 18-áig, óvodáskortól várjuk a gyermekeket 7. osztályig. Itt lesz a parókián, templom környékén néhány kirándulást is szervezünk, jelentkezzünk bátran augusztus 1-jéig. Alkalmaink a szokott rendben lesznek a jövő héten, konzultán a tisztelt úr szolgálatával. Amikor szokott rendet kimondtam, akkor már meg is botlott a nyelvem, mivel nincs énekkari próbánk, most 6 órára tennénk az imaórát. 5-kor szokott lenni, most 6 órakor lenne imaóránk hétfőn, szerdán 6 órakor lesz bibliaóránk, a héten tartunk kékkereszt alkalmat kedden, bibliaórát Csobánkán és bibliaolvasókört is. Ifjúsági bibliaóránk most a gyermektábor miatt elmarad. Szombaton 15 órakor kéri Isten áldását házasságára Fodor József és Büki Tünde testvérünk. Jövő héten vasárnap 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Ez utóbbi alkalmon a gyermektáboros gyermekek is szolgálni fognak majd. Kedves testvérek, néhány segítséget szeretnék még kérni gyülekezetünk tagjaitól. Július 10-e hetében 2 munkát szeretnénk elvégezni. Egyrészt a hét elején szeretnénk 8 órától a temető előtti területről elszállítatni és elhordatni a szemetet. Ebben segítséget kapunk konténereket városunktól, viszont a munkát, a konténerek megtöltését azt nekünk kell elvégeznünk. Néhány hónappal ezelőtt a temetővel szembeni terület tulajdonosa jelezte, hogy azt a magánterületet szeretné körbekeríteni, viszont a szemét miatt azt nem tudja megtenni, akkor abban maradtunk, hogy mi szeretnénk segítséget kérni városunktól, hogy a konténerek elszállításában nincsen segítséget, ezt megkaptuk, a munkát mi biztosítanánk, és akkor átadnánk a területet tisztítottan a tulajdonosnak, ő pedig azt a részt be fogja keríteni. Magunk a temetőn belül jelölünk meg helyet, ahová hulladékot el lehet majd helyezni. Ezzel kapcsolatban az a tervünk és a kérésünk is a testvéreink felé, hogy ezt majd a kijelölt helyen helyezzük el a hulladékot, illetve szeretnénk a temetőn belül egy szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani, azaz a növényi hulladékokat elválasztani a klasszikus szeméttől, a növényi hulladékokat, azokat komposztálni, azt pedig, amik elszállítandó, azt pedig külön gyűjteni. Ebben csak együtt tudunk gondolkodni és munkálkodni, és leginkább ennek a feladatát azok tudják elvégezni szóban is, nem hirdetőtáblával, nem jelzésekkel, akik a gyülekezetünk aktív tagjai, és példát is mutatnak majd mindebben. Tehát a temető előtti területre kérjük, hogy az elszállítás után senki ne helyezzen hulladékot, mert az magánterület, és a bekerítés után ez még nehezebb lesz a tulajdonosnak azt elszállítani, elszállítatni onnan. Némiképpen, ha bekeríti a szomszédunk a területét, akkor ez meg fogja változtatni a temetőre való kijutást is. Gyakorlatilag a ravatalozótól ez az utca zsákutca lesz. Tehát, hogy megfordulni, parkolni a református temető előtt majd nem tudunk, hiszen lezárt, elkerített területté válik, erre mindenkinek oda kell majd figyelnie. A munkáinkat pedig ugyanez a héten itt a templom körül folytatnánk. Régen beszéltünk róla, hogy a templom kertjét is rendbehoznánk, a régi sírokat, amelyeket a temetőről hoztunk be, újra visszaállítanánk, csak nem a Kossuth Lajos utca, most is látjuk a napos oldalon, hanem itt az árnyékosabb oldalon, a Lupavidor utca felől. Ezeknek a földmunkáit készítenénk elő, és az ehhez szükséges munkákban kérjük testvéreink segítségét. Július 10-e hetében, ahogy végeztünk a temetőben, úgy gondolom, hogy maximum 2 napos munka lehet, tehát szerda, csütörtök, pénteken pedig itt kezdenénk a munkákat. Végül egy saját egyházmegyei alkalmunkat is hadd hirdessem. Szeptember 2-át kérem a testvérektől, hogy írjuk be a naptárunkba. Szeptember 2-án szombaton a reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházmegyei hálaadó istentiszteletet és családos napot szervezünk Pócsmegyeren, a református templomban és rendezvényközpontban. 10 órakor lesz egy ünnepi úrvacsorás istentiszteletünk, melyre szeretettel várunk mindenkit, menjünk együtt erre az alkalomra, utána pedig egy közös ebéddel kezdődne az egyházmegyei családi napunk, ahol fórumbeszélgetések, előadás, imaosvény, koncert, játszóház, ifjúsági programok lesznek, nagyjából olyasmi, mint ami május 1-i alkalmunk volt itt a gyülekezetben. Tehát ugyanaz a játszóház jön, a Refisz készíti a fiataloknak, az ifjaknak a programját, Szénási nagytisztelt úr ígéretet tett, hogy a pázsittó felett egy drótkötél pályát feszít majd ki, akár azon is lehet majd csúszni, lehet, hogy valaki elengedi majd közben a kötelet és a pázsittóba landol, szerintem lesznek néhányan. No, hát vidámság, előtte pedig egy ünnepi istentisztelet, egy nagy fórumbeszélgetésre is készülünk, a mit adott a reformáció a magyarságnak, két előadó már egészen fix. Az egyik gyülekezetünk lelkipásztora, korábbi lelkipásztora Szűcs Ferenc professzor úr, aki a református oldalt képviselni, Jelenics tanár úr, római katolikus tanárszerzetes, római katolikus oldalról, és egy evangélikus testvért keresünk még. Van felkérés, de egy konkrét visszajelzést még várunk Fabinyi professzor úrtól, Fabinyi Tibor professzor úrtól, tehát nem a püspök úrtól, hanem a testvérétől. Ez a nagy fórumbeszélgetés délután, tehát szellemileg, családilag kérem, hogy szervezzük. Egyetlen egy kérésem van, hogy az ebéd miatt szükséges a létszámot tudnunk, tehát aki szívesen eljön, az szóljon, hogy egy ebédet, egy egytálétel ebédet tudjunk biztosítani erre az alkalomra. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk is befejeződött. Záró énekül most egy húsvéti éneket énekeljünk, a 357. dicséret első 3 verszakát. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Amen. áldás békesség Isten velünk viszontlátással.